Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a tragédiák fölött az Isten titka borong. Jézus Krisztus is szenvedett, de nem kérdezte meg, hogy miért. Megváltóként elszenvedett mindent. Ezen a mai vasárnapon kérjük az Isten segítségét, hogy a tragédiákat, egyéni életünk nagy gondjait is Istenbe vetett bizalommal tudjuk elhordozni. Ezt a szentmisét élő Anna testvérünkért ajánljuk föl, fiatal ember még élet előtt áll, nem kívánhatunk ennél többet, mint hogy mindig Istennel szövetségben járjon az úton, akkor a megpróbáltatások ellenére végig tud menni emberhez méltó módon. Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, hogy méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben oda jött Jézushoz néhány ember, és azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte: azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájon. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18 ember, akire rádölt Silóéban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájon. Aztán egy példabeszédet mondott. Egy embernek fügefa volt a szőlőjében, kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt: lejárok 3 év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, szólt vincellérjéhez. Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén, körülásom és megtrágyázom, hát ha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, köszönjük meg az Istennek ezen a mai reggelen a türelmi időt. Köszönjük meg az Istennek azt, hogy mi megértük ezt a napot, és kérjük az Isten kegyelmét, hogy valóban jól használjuk fel az időt, hiszen az Isten az időt azért adja, hogy az ember gyümölcsöt teremjen. Gyümölcsöt teremjen természetszerűen az Isten dicsőségére és az emberek javára. A kettő összetartozik. áldott legyen az Isten ezért a felfoghatatlanul nagy türelemért. Annál is inkább fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert Jézus ezen a mai vasárnapon pontosan arra figyelmeztet bennünket, hogy vissza ne éljünk az Isten türelmével. Megmondja a lehetőséget is Jézus. Tartsatok bűnbánatot, bánjátok meg bűneiteket. Isten semmi más nem vár tőlünk, csak ezt. Egyszerűen azt a szeretetét, amely soha nem fogy el, amely árad felénk. Hiszen az, hogy ma fölébredtünk, ha hiszünk abban, hogy az Isten az élet ura, ha hisszük azt, hogy az élet Isten ajándéka, akkor ez a mai reggel is egy nagy ajándék a számunkra. De senki se tökéletes. Ezt az Isten nagyon jól tudja. És jó lenne, ha mi is valamit ebből megsejtenénk. Hiszen az, hogy senki sem tökéletes, az nem csak akkor igaz, amikor magunkra gondolunk, vagy a másikra. Nagy kísértés az, hogy a másikkal kapcsolatosan ezt helyben hagyjuk, hogy nem tökéletes. Amikor magunkról van szó, akkor már másképpen gondolkodunk és másképpen fogalmazunk. Testvérek, nagyon fontos, hogy az életünk nagy eseményeit, nagy történéseit, amik valóban kihívnak bennünket, azokat helyesen értelmezzük. Ezek a tragédiák, hiszen ilyenről hallottunk az evangéliumban, és ezek azok az események, amelyek különösképpen személyünkben is érintenek bennünket. Jézustól azt várták a zsidók, hogy ezeket az embereket, akiket Pilátus megölt, durva módon. Ezeket az embereket Jézus avassa mártírrá, hiszen a népükért haltak meg, a nemzetükért haltak meg, a rómaiak rájuk telepedtek, és igyekeztek mindig lerázni magukról ezt a terhes igát. Mindig föl-föl lobbantak a harcok, életüket is kockáztatták, hogy kifejezzék azt, hogy számukra elfogadhatatlan ez a rabság. Ők Istentől ajándékul szabadságot kaptak, és egyébként minden ember az Istentől szabadságot kap. És megölte ezeket az embereket Pilátus, nyilvánvaló hősök. Aztán egy másik eseményt mond az írás, ahogy hallottuk, emberekre rádölt a torony, és szörnyet haltak. És a zsidó felfogás szerint ezek a történések valami rossznak a következményei. Zsidők úgy gondolták, ha valakit valami rossz ér, az a bűnének a büntetése. Lehet, hogy nem tudjuk, mi a bűne, de kapja a büntetést bűnért, amit elkövetett. Ugyanígy gondolták persze a zsidók, ha valakinek jól megy a sora, akkor az azért van, mert kiérdemelte az Istennél. Szerették volna, ha valamiképpen Jézus állást foglal, hogy éppen úgy gondolkodik, mint ők, és Jézus nem megy ebbe bele, mint ahogy általában sohasem megy bele Jézus ezekbe a különböző vitákba, hanem egy nagyon lényeges megjegyzést tesz. Tartsatok bűnbánatot, ha meg nem tértek, ti is ugyanoda juttok. Ti is meghaltok a bűneitekben. Nyilvánvaló. Ez a nagyon lényeges, nagyon fontos válasz. Jézus nem azt mondja, hogy azért haltok meg, mert bűneitek vannak. Hanem ha meg nem tértek, akkor bűneitekben haltok meg. Ha ezek az emberek, akiket megölt Pilátus, vagy akikre rádölt a torony, ha bűnökben voltak, akkor bűneikben haltak meg. Ha nem voltak bűnökben, akkor nem bűneikben haltak meg. Tehát értjük a figyelmeztetést. Jézus azt mondja, térjetek meg, nehogy bűneitekben haljatok meg. Nagyon nagy különbség. És azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon valamiképpen nekünk szembe kell nézni ezzel a kérdéssel. Miért? Azért, mert az Isten azt várja tőlünk, hogy az ő szeretetéből megújuljon az életünk. Isten azt várja tőlünk, ha ő szeret bennünket, ahogy Szent János írja az a levelében, Isten előbb szeretett bennünket. Isten már akkor szeretett bennünket, amikor még senki emberfia a földön nem tudta kimutatni a szeretetét irántunk. Mindenkit megelőzött. És akkor is igaz ez, hogyha megadatik nekünk az a kegyelmi ajándék, hogy valaki valóban szeret bennünket. Nem magát szereti, hanem bennünket szeret a kapcsolatunkban. Akkor is igaz az, hogy ezt is megelőzi az Isten. És pontosan ezért oly nagyon fontos a bűnbánat. A nagybőjt, a nagybőjti idő az új teológia szerint, vagy az új liturgikus reform szerint húsvéti bűnbánati idő. Nem annyira a bőjtöt hangsúlyozza. Húsvéti bűnbánati idő, mert ez a döntő. Ugyanis, ha az ember megmarad a bűneiben, akkor behatárolódik. Akkor az ember önmagába zárkózik. És egyszer csak akkora lesz ez a teher, hogy nem tudja elviselni. És pontosan Jézus azért szólít föl bennünket a bűnbánatra, hogy nehogy ez a teher ilyen nagy legyen. Lehet, hogy ezt egy-egy alkalommal az ember nem így ítéli meg. Egyébként jó tudni ezzel a bűnbánattartással kapcsolatosan, hogy nem a bűneinkről van elsősorban szó, mert mindenkinek van bűne. Bár ez a világ, amelyben élünk, ez az ártatlanság hiedelmében él. A hitetlen ember az ártatlanság pózában pózol. Igazából a hívőnek van bűne, mert ő tudja, hogy van. A hitetlen pedig azt gondolja, hogy ő tökéletes. Neki nincs is bűne. Hát persze, akinek nincs Isten, annak miért lenne bűne? Hiszen a bűn csak Istennel kapcsolatosan jöhet szóba. De tönkreteszi a világunkat az ártatlanságnak ez az őrülete. Tehát arra kell figyelnünk, hogy megszületik-e a szívünkben az őszinte beismerés. Megszületik-e a szívünkbe a bűnbánat? Az, hogy elkövetjük a bűnt, mindenki elköveti. Valamilyen bűnt mindenki elkövet. A különbség ember és ember között nem a bűnben van, hanem a bűnbánatban. Júdás bűne és Péter bűne összehasonlíthatatlan. Az egyik elárulta, a másik megtagadta. Az egyiknek a kárhozatát hozta ez a bűn, a másik meg megújult, és szikla lett. Péter a szikla, akire épül az egyház. Hol a különbség? A különbség ott van, hogy az egyik belátta a bűnét, és bűnbánatot tartott, a másik pedig nem látta be bűnét, kétségbe esett. és belehalt ebbe. Itt van a különbség. Az, hogy mi a különbség a szent és a bűnös között. Testvérek, az a különbség, hogy a szent tudja, hogy bűne van, a bűnös meg nem tudja, hogy bűne van. Csak a szent megbánja a bűnét, belátja a bűnét, és ezzel lehet szent. A hívő és a hitetlen között ez a különbség. A hívő tudja, a hitetlen meg úgy gondolja, hogy bűntelen. Lehet, hogyha csak ezt nézzük, akkor jó, egyes emberek magatartása, többről van szó. Ez az ártatlanság gondolat azt jelenti, hogy mindenki tapasztalja a zűrzavart, mindenki tapasztalja azokat a szörnyű helyzeteket, amik teremtődnek a világban, de nincs, aki előidézi. Nincs bűnös. Testvérek, ettől szenvednek a társadalmak. Ez az ártatlanságnak az őrülete. Szenvedünk valamitől, és nincs, aki ezt okozta. Hamis világ támad. Tapasztaljuk a rosszat, alig tudjuk elviselni a terheket, de nincs, aki beismerni, hogy ő az okozója. Ez a társadalmi következmény ennek. Ezért olyan fontos, tartsatok bűnbánatot. Ha meg nem tértek, akkor ugyanúgy elpusztultok, mint azok, akikről szó volt az evangéliumban. Ha bűneinkben pusztulunk el, akkor jaj, mert ez a kárhozat. Tehát nagyon fontos, hogy ezzel a kérdéssel szembesüljünk, és talán egy szempont még van, amire külön is szeretném a testvéreket figyelmeztetni. Gyakorta tapasztalom azt, hogy a világban és az egyházunkban is a reformot összetévesztik a bűnbánattal. Reformokról hallunk mindig, mindenütt, állandóan. Ősi adágium, ecclesia semper reformanda. Az egyháznak mindig meg kell újulnia. Nagyon fontos igazság ez. De a reformok mindig a szervezetre vonatkoznak. A reformok mindig a szerkezet átalakításával foglalkoznak, a bűnbánat pedig mindig az egyént érinti. És nyilvánvaló, ha az egyén bűnbánatot tud tartani, vagyis képes élni az Isten szeretetéből, akkor más emberként él a rendszerben. De a reform és a bűnbánat az nem keverhető össze. Az nem cserélhető fel. Akár nemzetek életében, vagy lebontva közösségek életében, városok, falvak, vagy különböző más szervezetek életében, amikor reformokról van szó, azok mindig szerkezeti kérdések. Természetesen ebben emberekről van szó mindig, és nem mindegy, hogy azok az emberek hogyan gondolkodnak. És éppen ezért, ami minket érint, én most nem politikai kérdésekkel, vagy társadalmi, vagy szociális kérdésekkel óhajtok foglalkozni, hanem ami az mi hívő közösségünket érinti. Persze ebben az esetben van politikai vonatkozása is, meg szociális, meg társadalmi vonatkozása, magától értetődően. Ezek azok a finom nüanszok, amik azt jelentik, hogy igazából azért, mert hívő vagyok, vagy az egyháznak a tagja vagyok, attól bent élek a világban. És az egyház is ebben a világban létezik, mint közösség. De abban biztos vagyok, hogyha az egyházunk reformokról beszél, akkor ezek a reformok nem lehetnek olyanok, amiket a gazdasági életből kölcsönzünk. Ezek a reformok nem irányulhatnak arra, hogy megteremtsük csupán az egyháznak a gazdasági feltételrendszerét. Néha, amikor látom ezeket a különböző próbálkozásokat, akkor a gazdaság világából hoznak embereket. Hát, de lebontom kis közösségekre, egyházközségekre. El ne higgyük attól, hogy egy plébániai közösség például megoldja a gazdasági helyzetét. Mit tudom én, kriptát épít a templom alatt. Ez most divat. Jó pénz jön belőle. Független tud lenni az egyházközség, megél belőle. Ez lehet, hogy gazdasági kérdés. De semmiképpen nem lelki. Még csak nem is lelki reform. A megtéréstől meg olyan messze van, ettől még nem lesz hívő közösség. Legfeljebb független lesz az egyházközség, és nem kell a hívektől pénzt kérni, hogy tartsák el a közösséget. Bár ez is egy kényes kérdés. Emlékszem rá, amikor ezt a templomot alakítottuk át, én nem szoktam általában pénzt kérni az emberektől, ilyen célokra, legfeljebb a szegényeknek. És tudom, akkor azt kértem, hogy valamivel a idejáró testvérek is járuljanak hozzá, és akkor azt kértem, hogy mindenki vegyen egy követ a padlóból. Ugye meg, akik itt voltak, akkor tudják, hogy nézett ki ez a templom, milyen állapotban volt. Padlófűtést készítettünk, hogy önök ne fázzanak itt télen. És annyit kértem, hogy azzal járuljanak hozzá, hogy legalább egy követ vegyen mindenki. Azt hiszik, megvásárolták a követ? Nem. Ha most következetes lennénk, akkor a kőnek a felét föl kellene szedni. Szóval érdekes dolgok ezek. De más a megtérés. Ezek legfeljebb nekem lehet csalódás. Másnak, aki jó gazdasági érzékkel különböző vállalkozásokba kezd paplétére, az megoldja a gazdasági helyzetet, és nem szorul rá a hívekre, de a megtérés más. A megtérés, a metanoia, a gondolkodásunknak a megváltoztatása. Egy egészen új életkép alakul ki önmagamról, ahogy gondolkodom, a másik emberről, ahogy gondolkodom, Istenről, ahogy gondolkodom. Ez a megtérés. Vagy ha egy más szempontból mondom, akkor nem más, mint annak a, már említettem, isteni szeretetnek az elfogadása, amely állandó. Amely isteni szeretet állandóan árad felém. Ez hordoz. Igazából a megtérés ebben az esetben nem más, mint válaszolok az Isten szeretetére. És ha ezt nézem, akkor ez egy nagyon finom megkülönböztetés. Mert igazából értékelem azt, amit az Isten értem tesz. Az, hogy az Isten az én Istenem. Testvérek, higgyék el, hogy erre nagyon oda kellene figyelni, mert azt hiszem, hogy a világunk emberének a hálátlansága innen ered. Aki nem hálás az Istennek, az nem lesz hálás a másik embernek sem. És rengeteget szenvedünk a hálátlan emberektől. Sok szempontot mondhatnék még, több mindenre gondoltam, de elfogyott az idő. Testvérek, azzal kezdtük a szentmisét, hogy a tragédiák fölött az Isten titka borong. Megfejthetetlenek a tragédiák. Az ember, aki maga úgy gondolja, legalábbis ebben a világnak, ebben a civilizált részében, hogy biztonságban van, és mindent igyekszünk is megtenni a biztonságunkért, körülbástyázzuk magunkat különböző szerződésekkel, De akkor, amikor ezek a tragédiák megjelennek, akkor kiderül, hogy milyen törékeny ez a biztonság. Amikor jött a cunami, amikor jött a árvíz Székelyföldön, amikor jött a tiszai árvíz, akkor kiderült, hogy milyen törékeny ez a biztonság. És az emberek ilyenkor elkezdik, mit akar az Isten? Ugyanúgy reagálunk mi modern emberek is, mint 10 000 évvel ezelőtt az emberek. Vagy ha egy betegség szakad ránk, főleg ha gyógyíthatatlan betegségről van szó, miért büntet az Isten? Mi rosszat tettem? Nem érdemlem meg? Testvérek, nem erről van szó. Semmi köze nincs az Istennek ezekhez. Legfeljebb, ha én Istenhez tartozom, akkor más emberként viselkedem a tragédiák közepette, más emberként viselkedem a halálos ágyamon. Erről van szó. És ez azért fontos, mert ha valaki hívő ember a szószoros értelmében, ha valaki megtört ember, megtért ember, akkor meggyőződésem, hogy jobban vigyáz a világra, jobban figyel arra, hogy ne szennyezze a világot, ne tegye tönkre ezt a nagyon szép világot, vigyázzon a vízre, a levegőre, a fűre, a fára, az erdőkre. Ha valaki igazán hívő ember, megtért ember, akkor jobban figyel a testvérére, és nem akar neki rosszat, nem akar ellensége lenni, nem akar gyűlölködni, hanem szeretni akarja. Ez azért fontos, mert különben ezek a tragédiák, meg ez a személyes tragédiák, természeti és személyes tragédiák egyszerűen összeroppantanak bennünket. Kívánom a testvéreknek, hogy legyenek őszinték önmagukhoz, lássa be mindegyikünk, hogy nem tökéletes, ismerje be mindegyikünk legalább önmagának a vétkeit, az Isten akkor leveszi a terhünket, és talán még egymás terhét is le tudjuk venni, de együtt hordozni mindenképpen tudjuk. Tegnap is, meg tegnap előtt is egy-egy konferencián voltam, és tegnap előjött éppen ez a kérdés is, amiről ma szóltam. Hogy az egyháznak lépnie kell, hiszen ez a bűntelenség mánia, ez azt eredményez, hogy emberek, akik nem házasságban élnek, gyónni se gyónnak, hát persze, ha nem él házasságban, csak együtt él, akkor sajnos nem is gyónhat, csak éppen ostját esznek. Bizony az egyháznak, éppen ezt fogalmazta meg tegnap az egyik püspök, lépni kell az emberek érdekében. Mert az emberek úgy gondolják, hogy mindehhez semmi köze nincs az Istennek, hiszen ő hisz az Istenben. Tudom, hogy nagyon nehéz kérdés, de önmagunkat, meg az Istent sose lehet félrevezetni. Imádkozzunk azért, hogy az emberek legyenek önmagukhoz őszintébbek. Hát, kedves testvérek, ha nem úgy gondolkodnék, ahogy a prédikációban beszéltem, akkor azt mondanám, hogy tragédia. Ennyit ér az imádságunk. De hát azért hiszek az imádságban mégiscsak mindenek. Nem jól imádkoztunk. Mert ugyan nagyjából engedve elfogadtuk a kórházunk ágyszám leépítését, de tökéletesen átvertek bennünket. Elvették a területeket, gyakorlatilag halálra ítéltek minket. Nyilvánvaló, hogy nem hagyjuk ennyiben, de nem vonultunk az utcára, nem tüntettünk. Azt hittem, hogy a normális tárgyalásoknak van értelme, nincs. Be kell látnom, hogy nincs. Tehát bevetettük a mi fegyvereinket, imádkoztunk. Tehát itt tartunk, például a kardiológiának semmi területet nem adtak, a belgyógyászatnak semmit, most elmondhatnám. Ez azt jelenti, hogy vége a dalnak. Nyilvánvaló azért ennyiben nem hagyjuk, mert ezek abszurd dolgok. Például a reumatológiánál mi nálunk egy ágyra 100 beteg esik, egy állami kórháznál pedig 11 000 egy ágyra. Érdekes. És még azt mondják, hogy nincs diszkrimináció. Van. Sajnos be kell látni. Úgy látszik, hogy csak a politika számít. Gyalázatos dolgok ezek. Verekedjenek a politikusok. De önök is bűnösök, hogyha ebbe belemennek ebbe a játékba. Nincs joga senkinek arra az oldalra állni, ahol ilyen dolgok megtörténnek. Soha nem mondtam ilyet. De egyre inkább látom. Nemzetárulás van. Most érezzük magunkon, azt hitte az ember, hogy annyi jót tett ez az ostoba máltai szeretett szolgálat. Azt is meg fogják folytani. Legyenek nyugodtak. Mindent. Nem rajtunk múlik, önökön. És önök ellen történik. Hát, imádkozzunk azért továbbra is. Én azért hiszek az imádságban ennek ellenére természetesen. De azt látom, hogy politikai szinten semmi értelme nincs semmifajta tárgyalásnak. Ahol nincs felelős, ott nincs érték és nincs igazság. Márpedig én ezt most megtapasztaltam. Ennek ellenére nem fogok tüntetni, mert gyerekes dolognak tartom, mert azzal se lehet elérni semmit. Ott is csak aki megmenekült, az pártpolitikai alapon menekült meg. Így néz ki Magyarország 2007-ben, miközben ezért a kórházért egy fillért nem adtak önök. Egy fillért, mert adófizetők pénzéből egy fillért nem adtak. Tehát ez se igaz, hogy privatizáció. Mert ennél a kórháznál annyi privát tőke mozgósítatott, és ez se számít. Ezek szerint csak akkor van privatizáció, ha más oldalról jön. Bocsánat. Ezt mindig is tudta az ember, de hinni akart abban, hogy azért nem minden esetben történik ez így. Értékelik azt, amit az ember áldozatot hoz a nemzetért. Önökért nem tudunk áldozatot hozni a jövőben, meg a még szegényebbekért. Úgy látszik, birka nép vagyunk, testvérek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.